Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. A Jelenések könyvét áttekintő, továbbra is áttekintő sorozatunknál ahhoz a témához érkeztünk, aminek az a címe, hogy az igazságtalanságok elviselése. Ugye elviselhetők-e az igazságtalanságok? Rendkívül nagy a téma, és nem is tudom ezt áttekinteni egy este alatt. Olyan sokrétű, és a Bibliában is olyan sok szó van róla, rövidebb, hosszabb összefüggések. És ahogy az életszerű kérdés is előjön, vannak apró igazságtalanságok az életben, és vannak nagyon nagy igazságtalanságok az életben, és nem is tudjuk sokszor kezelni őket. De alapvetően egy bizonyos gondolatmenet szerint szeretnék mégis egy beszélgetés indítót tartani, és ha bárkinek kérdése van, nyugodtan utána beszélgethetünk. Ugye a Jelenések könyve 6. fejezetéből indultunk ki, ott a 9., 10., 11. verset fogom elolvasni majd. Majd a táblázatra visszatérünk akkor utána. Jelenések könyve 6. fejezetéből, akkor itt a táblázat, akkor majd mutatom, hogy miért a 6. pecsétnél, a 6. pecsét előtt, az 5. pecsétnél, a halott sárga időszak végén teszi föl a Biblia ezt a híres kérdést, hogy te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Elolvasom azért itt Jelenések könyve 6. fejezetéből az összefüggést, a 9., 10. és a 11. verset. Ugye már a sorozat során szóba került ez a rész, de most csak visszatekintünk rá, és ez mint egy gondolatindítóként hangzik el most. Tehát amikor a középkor és a középkori igazságtalanságok, amikor az emberek által kereszténynek nevezett, hosszan uralkodó vallási hatalom igazságtalanságait végig gondolják az emberek, akkor fölmerül bennük a kérdés, hogy hát ha ez a kereszténység, akkor mi az igazság? Mikor 1260 éven keresztül az értelmet üldözték, a Bibliát üldözték, az igazságkeresőket üldözték, a Bibliát tanítókat és a Biblia egyes könyveit továbbadókat is üldözték, mágiára küldték. Az értelmesen gondolkodókat is. Tehát egyszerűen akkor itt, és ezt nevezték kereszténységnek? Nem véletlenül tevődik föl tehát a halott sárgának nevezett, úgynevezett kereszténység, ugye az Isten szemében nem kereszténység, az, ami az emberek szemében az, ezt hangsúlyoznom kell, de aki igazság szemével, az igazság szemével nézi végig ezt a történelmi időszakot, annak hát azt kell mondani, hogy elmegy az életkedve. Mert azt mondja, hogy ha ez a kereszténység, akkor én biztos, hogy nem akarok az lenni. És ennek a történelmi időszaknak a végén jelenik meg ez a kérdés, és mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval, mondták, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vétkünkért, vérünkért azokon, akik a földön laknak. Itt ki kell javítsuk ezt a szót, ezt a fordítást, hogy nem állsz bosszút. Ugye ezt mindig ki is szoktuk, annyit jelent, hogy nem szolgáltatsz igazságot. Az Istenről a Biblia határozottan és következetesen állítja, hogy az Isten nem bosszút áll, ő nem bosszúálló, hanem igazságot szolgáltat. Tehát nem szolgáltatsz igazságot, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatnak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Tehát egy súlyos gondolat ez, amit szeretnék kiemelni ebből az időszakból, és ennek az időszaknak az áttekintéséből felmerülő kérdésből, hogy azt mondják azok, ugye egy ilyen érdekes képiesség jelenik itt meg, hogy az oltár alatt azoknak lelkeit. Sokan ebből levezetik az úgynevezett lélek halhatatlanságának a tanítását, amit meggyőződésem szerint a Biblia nem igazol. Ugyanaz a gondolat jelenik itt meg, mint amikor Ábel meghal, hogy az első ember, akit a testvére Káin megöl, és Ábel vére kiált én hozzám a földről, ahogy mondja ezt a Szentírás. Tehát, hogy mondja az Isten, hogy a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Nyilván ez egy ilyen megszemélyesítés, és nem a lélek halhatatlanságának az igazolása, hasonló itt jelenések könyvében is, hogy az Isten számára a múlt az egy élő valóság, és az igazságtalanságokat az Isten nem elfelejti, és nem nézi tétlenül, és ezt tudják az ő követői, és így szólítják meg, noha nyilván igazságtalanul haltak meg, mégis így szólítják meg az Istent, hogy Uram, te szent és igaz. Uram, te szent és igaz. Emlékezzünk csak egy rövid kitekintés István vértanúnak a halála előtti gondolatára, amit éppen Saulus, mint Pál szemlélője volt, ő ott volt a megkövezők ruháit őrizte, és közben hallja, hogy István az utolsó szavaival azt mondja, hogy Uram, ne tulajdonítsd nékik a bűnt, és aztán meghal. Szóval, és ugyanez az István majd a Biblia szerint fog találkozni Pállal az örök életben. Hogy fognak egymás szemébe nézni? Tehát István azzal a megbocsájtással hal meg, amivel még ő nem tudja, hogy aztán éppen az ő megbocsájtó magatartása lesz az egyik fő sarokpontja annak, hogy Saulus, vagyis Pálapostól lelkében elmozdul valami, vagy hozzájárul ehhez a belső elmozduláshoz, hogy ilyeneket ölünk mi, akik így gondolkoznak. Ezek nem lázadók, ezek értelmes, szelid emberek. Igaz, az igazságot nem hallgatták el, de hát ezek nem lázadók. Visszatérek tehát ide. Tehát kiáltának nagy szóval, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem szolgáltatsz igazságot? Tehát igazságtalanságok sora van az életben. Hogy kezeljük őket? Bizonyára én nem minden kérdést fogok tudni áttekinteni, tehát akiben maradt kérdés, akkor majd utána megbeszéljük. Egy gondolatmenetre azért szeretnék időt szánni. Ha van Isten, akkor miért engedi meg, és miért engedi kibontakozni az igazságtalanságot? Ugye egy régi nagy kérdés ez. Ha van Isten, miért engedi meg? Ezt sokszor, sok helyzetben föltesszük, és fölteszik. Ha nem mondjuk ki, akkor is a lelkünk mélyén úgyis ott van. Vagy így, vagy úgy, valamilyen hangsúlyal mozog a lelkünkben. Tehát a középkorban ugye a hét levél szerint az történt, hogy egy olyan kereszténységnek nevezett hatalom bontakozott ki, amire a hét levélben is azt olvassuk a második fejezet 13. versénél is, hogy Sátán királyi széke van. Hát az Isten miért engedi meg, hogy az úgynevezett kereszténységbe a Sátán uralkodjon? Nagyon nagy kérdés. Vagy aztán olvassuk későbbi levelekben a pergámumi és a tiatírai levelekben, a pergámuminál, hogy Bálám az, aki Bálákot tanítja, tehát az Isten prófétája, aki elárulja a saját, Isten saját népét. A próféta árulja el, hogy kell tönkretenni az Isten népét. És ezt finoman jelzít jelenések könyve, hogy nem az ellenségtől jön pusztán a támadás, hanem belül van áruló. Ráadásul egy próféta, aki elmondja, hogy hát nem hagyta az Isten, hogy megátkozzam az ő népét, de elmondom, hogy kell tönkretenni. Szóval miért van ez? Aztán többször említi a pergámum és a tiatírai levél is, hogy paráználkodjanak. Ugye a vallás és a politikai hatalom összefonódása, amelyik az emberek fölött nem csak mint polgári kormányzat, hanem mint egy lelkiismeretet uraló hatalom is jelen van. Ez már veszélyes, és ezért nevezi az Isten ezt paráználkodásnak, amikor a vallás és a politikai hatalom együtt van. Jézabel uralkodásának nevezi azt a fajta középkori kereszténységet. A Tiatirai levélben ezt olvashattuk, hogy Jézabel uralkodik itt. Ha valaki tudja, hogy ki volt Jézabel, akkor érti. Jézabel volt a legkegyetlenebb királyné Izraelben. Nem számított neki az ember élet. De nem csak a középkorban voltak ilyen helyzetek, és ugye ezeket évszázadokon át tette az úgynevezett középkori egyház, de nem csak a középkort jellemezte ez, hanem egy rövid szempillantást vessünk Máté Evangélium 23. fejezetére, ahol Jézus szembesíti az akkori, az ő korának a vallási vezetőit az ő igazságtalanságukkal. Máté Evangélium 23. fejezeténél a 29. verstől olvasom, egy kicsit hosszabb szakasz, de nem sok kommentárt fogok hozzáfúzni, önmagáért beszél. Tehát Jézus beszél. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a próféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit. Hát a sírgondozás az nem egy szép dolog? És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Ezt mondjátok. Így hát magatok ellenteztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. Csak egy kis áthallás, ha valakinek van az emlékében, István mielőtt meghalt volna, épp ezzel szembesítette egy 3,5 évvel később a zsidókat, szintén ugyanezzel szembesítette, a próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Ugyanezt a kérdést tette föl. Ugyanez volt a lényeg, amit itt Jézus mondott. Csak ugye István kérdéssel közelítette meg, hogy kit nem üldöztek, mert mindenkit. Szóval, hogy magatok ellenteztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annak okáért imé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek. Másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök, hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Ugye itt is említi Jézus mindjárt Ábeltől kezdve, az Ábel vérétől. Végig az Ószövetséget szinte végig tekinti, és azt mondja, hogy Zakariásnak véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek rákövetkeznek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Imi pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg ezt mondjátok, áldott, aki ő az Úrnak nevében. Különös gondolatok ezek, nem akarok hosszan ebben elmélyülni, mert akkor szétveszülne a témánk, de Jézus egy ilyen szembesítő beszéddel gondolkoztatta el az ő korának a vallásos vezetőit. Elemezgessük nyugodtan otthon, én most ehhez többet nem fűznék. Egy másik nagy kérdés, Jézus boldog mondásai. Mindjárt mondom, hogy két oknál fogva is elővenném itt most a boldog mondásokat. Ki az, aki a boldog mondásokat végigolvasta már, és érti, hogy miért úgy mondta el Jézus, ahogy az a 8 boldog mondás, ahogy sorba van? Én azt vallom, hogy ennek életszerű sora van. Mert az első boldog mondás arról szól, hogy belátjuk, hogy mi rászorulók vagyunk. Tehát vannak lehetőségeink az életben, és vannak sikeres területek, megvalósítható vállalkozások, és vannak örömteli időszakaink is, meg mindenkinek vannak. De alapvetően mi emberek a mulandó életünket figyelembe véve kiszolgáltatottak vagyunk, és esendőek vagyunk, sérülékenyek vagyunk, mind a mellett, hogy mások úgy tűnik, hogy nem, majd mindjárt erről olvasok egy Zsoltárt, ami rendkívül szemléletes. De Jézus alapvetően azt mondja, hogy ha ember, ha te boldog akarsz lenni, akkor ismerd be azt, hogy rászoruló vagy, lelkileg szegény, mint ahogy Salamon a legbölcsebb és legokosabb király az uralkodását is így kezdte, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kijönni és bemenni. Nem úgy mondja, mint ahogy szoktam néha idézni, mint a politikai választásoknál, hogy tudjuk, merjük, tesszük. Még hajdan. Salamon nem így kezdte, hogy én tudom, mit kell csinálni, azt mondja, nem tudom. Tehát alapvetően beismeri a lelki szegénységét, ezért kap utána bölcsességet. Mert érzi, hogy rászoruló. Nem tudom irányítani a te nagy népedet, mondja az Isten előtt, aztán a mi számunkra a világ legbölcsebb emberének tartott Salamon. Ugye salamoni bölcsesség a hétköznapi mondás szerint is. De így kezdte. Aztán tudjunk sírni a hibáink felett. Mert általában mindig a mások hibáira rátámadunk, de a saját hibáink miatt meg nem tudunk sírni. De ha mindenki sír a maga hibái felett, akkor megérti azt, hogy hát nem csak én hibázok, a másik is hibázik, szelíd leszek, mert megértő leszek, hogy hát én is hibázok, és milyen jól esik, ha nem rontanak rám, én se rontok a másikra, boldogok a szelídek, ez a harmadik. De ha mindenki csak szelíd és a másik hibáit elnézi, azzal sokra nem megyünk, a következő lépés az, hogy boldog, aki éhezi és szomjú hozza az igazságot. És itt ide érkeztünk az igazsághoz. Igazságtalan vagy igazság? És azt mondja itt, a negyedik boldog mondás szól erről, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot. De ha valaki az igazságot éhezi és szomjúhozza, és elkezd igazság kereső emberként élni a földön, akkor egyre jobban meg fogja látni és tapasztalni fogja, hogy mennyi az igazságtalanság. Mert az az ember, aki az igazságtalanságokra érzékeny, az viszont milyen szokott lenni? Általában föl szokott háborodni az igazságtalanságon. Ugye ennek a Bibliában rengeteg szemléltető példa van erre, hogy amikor igazságtalan dolog történt, mit tudom én, Mózes látja, hogy igazságtalan dolog történik, egyiptomi miért veri a zsidót, oda megy, agyoncsapja az egyiptomit, kitudódik, menekülnie kell. Mert a két zsidó másnap, amikor veszekszik, nem becsülik azt, hogy előző nap az ő társukat védte meg ez a Mózes. Szóval engem is talán nagyon akarsz csapni. Az emberek nem azzal az erkölcsiséggel fogják szemlélni az igazságszolgáltatást, amire Mózes számított, és rájött, hogy menekülnie kell. Vagy ott van például híres történet Péter, Jézus tanítványa. Jönnek a főembereknek a szolgái, a katonákkal, elfogják az általa szeretett megváltót, és kardot ránt, hogy megvédje az ő szeretett megváltóját. Hát az igazság védelmére kell. De emberileg és karddal. És Jézus ezt azt mondja, hogy tedd küvejébe kardodat. Vagy a híres Ószövetség jelent ismét, amikor Dávid Nábál ellen indul 400 fegyverforgató férfival, és azt mondja, hogy hát mivel ez a Nábál ilyen szemtelen választ adott, hogy ilyen szökött rabszolgákat nem szolgálok ki, pedig nagyon tiszteletteljes kérést kér Dávid, hogy ami a kezed közt van, adj nekünk, mert védtük a te hatalmas nyájadat, meg a te szolgáidat is védtük, semmi fogyatkozásuk nem volt, de most mi szükségben vagyunk, adj nekünk abból, ami a te kezed közt van. Tehát alázatosan kér a leendő király Dávid, de még éppen Saul elől menekülve, de tudja mindenki, hogy ő lesz majd Saul után a király, de ő nem a királyi hatalommal szól, hanem azzal az alázatossággal, amivel méltó, ahogy egy ember a másiktól kérjen, és Nábel pökhendi stílusban elküldi, elzavarja a szolgákat, és Dávid fölindul. És a felesége mit mond neki, amikor megy a felesége, Nábel felesége Dáviddal szembe? Azt mondja, hogy én magam vagyok a bűnös. És egy hosszú beszédet elolvashatjuk a történetet az Ószövetségben, és azt mondja Abigail, hogy vigyázz, hogy ne önkezeddel szerez magadnak elégtételt. Ez az egyik legszebb mondat. Ez a mi nagy hibánk, hogy mi önkezünkkel szoktunk magunknak elégtételt szerezni. Na majd én, és akkor majd én igazságot osztok. Nem tudunk jól igazságot osztani. Nem tudunk. Szeretnénk, tudom, mert az igazságtalanságra mindenkinek a lelke felindul, hogy na most aztán mondjuk meg, na most aztán tegyünk rendet. Na minél nagyobb az igazságtalanság, annál jobban háborog és dúl bennünk valami. Hát erről kell egy kicsit beszélgessünk, hogy hogy kezelhető. Megyek tovább. Jézus boldog mondásainál. Amikor éhezi az ember az igazságot, akkor ezért mit kell ezután megtanulnia, hogy nagy vagdalkozó ember legyen? Szeretetet, irgalmasságot. Az igazság után azonnal jön a boldogok, az irgalmasok. Mert aki igazság szerető ember és igazság ismerő ember, az könnyen gardot ránt, irgalmatlanul. És ezt Jézus nagyon jól tudja, hogy így működik az életünk, és ugye a lelki sora így van ennek a hétköznapokban is, azt mondja, hogy akkor most éhezd az irgalmasságot, az igazság mellé. Mikor Jézus megszületik gyermekként a földre, azt mondja róla János evangélium, hogy ő teljes volt, szeretettel, kegyelemmel és igazsággal. Tehát ő nála ez a kettő mindig kiegyensúlyozott volt, nem úgy, mint nálunk. Nálunk ez mindig felborul. Hát ritkán nem. Aztán mi következik ezután? Aki igazságszerető és irgalmas, annak a szíve tiszta. És akiknek a szívük tiszta, azok az Istent meglátják. De nem ér véget a boldog mondás, pedig itt véget érhetne. Véget érhetne. Nem ér véget. Két boldog mondás van még ezután. A hetedik és a nyolcadik. A hetedik az, hogy ha valaki már igazságszerető ember, és irgalmas is, annak a szíve tiszta, de itt él a földön, akkor mivel töltse az életidejét? Szerezzen emberek és az Isten között békességet. Ez legyen az élet hivatása, küldetése, mindennap életének a szerves része, hogy boldogok a békesség szerzők Isten és emberek között. Erről is nagy témát lehetne még kibontakoztatni, nincs időmre. A legutolsó boldog mondás nagyon érdekes, a negyedikhez kapcsolódik. Boldogok vagytok, ha üldöznek titeket az igazságért. Így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha valaki igazságra szomjazó ember, az készüljön föl arra, negyedik boldog mondás, hogy éhezni és szomjuhozni az igazságot, de ha valaki éhezi és szomjuhozza az igazságot, az készüljön föl arra, utolsó boldog mondás, ez az utolsó, hogy üldözni fogják az igazságért. Mert ez a világ alapvetően igazságtalan. A világ fejedelme Jézus szava szerint Sátán. És egy ellenséges területen, ahol nem az Isten igazságos elvei érvényesülnek, hanem még az igazságnak nevezett területeken is igazságtalanság van, meg a vallásos igazságokat is hazugság tarkítja, meg az igazságszolgáltatás is sokszor csak jogszolgáltatás, de nem igazságszolgáltatás. Tehát egy igazságtalan világban az ember háborog. Mit csináljunk? Mit csináljunk? És az ember nem tudná hova menekülni, hogyha sokszor kerül igazságtalan helyzetbe. Aki nem, az kevésbé érzi át ennek a fájdalmát vagy a súlyát, de aki napról napra beleszalad igazságtalan helyzetekbe, az jobban érti. Én is próbálok úgy szólni, hogy talán életszerű legyen. Egy nagyon fontos pici állomásnál járunk. Meg kell értsük az Isten világkormányzását. Az Isten, amikor elküldte az ő egyszülött fiát a világra, ugye Krisztust, akkor Krisztus úgy beszélt az embereknek, a hegyi beszédet úgy kezdte, hogy tudom emberek, hogy boldogok akartok lenni. Tehát alapvető, ugye Petőfi Sándor is beszélt erről, hogy Blaise Pascal is beszélt erről, Vörös Marti Mihály is beszélt erről, tehát olyan hangsúlyos boldogság kereső gondolatok fogalmazódnak meg az előbbi szerzők egyes műveiben, hogy mi az, mi ember boldoggá tehetne. Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön, telhetetlen, elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Vagy az ember boldog akar lenni, és semmi más, csak boldog. De most nem is akarok a versrészleteknél elakadni, de ugye az emberek megfogalmazzák a boldogságkeresést, és az Jézus ezt tudta, és tudta a hegyi beszéd, a nagy program beszédének az elején, hogy ezzel méltó kezdeni egy hatalmas beszédet. Mert tudja, hogy az emberek boldogság igénye alapvető. Tehát ha mi teremtmények vagyunk a Biblia szerint, és ha az Isten az Isten, ő a teremtő, akkor hogy lehet egy teremtménye boldog? Mi által lehet a teremtménye boldog? Ha én nem akkor születek a világra, amikor akarok, és nem biztos, hogy akkor halok meg, amikor akarok. Van egy mulandó és bizonytalan évszámú életem. Hát hogy lehet itt boldogságról beszélni? És ha az Isten van, akkor ezt az egészet ő hogy öleli föl? Ráadásul ezt az életet még tarkítják is nagyon komoly és vad igazságtalanságok. És akkor hogy merek én beszélni arról, hogy az Isten világkormányzása? Hát az nincs is. Vagy mégis van? Vagy mindenki ezt várja, hogy majd eljön? Hát Jézus a mi atyánk imádságban ezt tanította kérni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azért van így a kérés, mert pont ez nincs. Pont ez nincs, ez hiányzik. Ez nem csak egy mondogató ima, hanem egy valódi kérés, már aki komolyan veszi. És mi az Isten világkormányzásának az alapja? Ez egy nagyon nagy téma lenne, ezt is csak nagyon röviden mondom. A YouTube-on ki lehet keresni, azt a címet adták neki, hogy Isteni világrend. Ez a cím, hogy Isteni világrend. Nem én adtam neki, csak fölvettek egy előadást, fiataloknak tartottam, és ott egy 51 néhány percben ezt végig gondolom. És tényleg úgy gondolom, hogy egy viszonylag szép és érdekes téma, meg érdemes meghallgatni. Viszont röviden összefoglalom, az Isten világkormányzásának két nagy alapja van. És ezt, ha különböző vallású és nézetű embereket kérdezek, hát itt-ott más-más mondanak. De amiben mindenképpen megegyezhetünk, és a Biblia legegyszerűbb alap gondolata az Isten lényéről, hogy az Isten a szeretet. Tehát biztos, hogy egy teremtmény csak akkor boldog, ha szeretve van. És az Isten a szeretet. Az Isten szeretet. Ezt a Biblia ilyen egyszerűen mondja, az Isten egyenlő szeretet. De ha én szeretve vagyok, akkor ez már elegendő a boldogsághoz? A legnagyobb részben igen. De az Istennél a szeretetben mi az, ami mindenképpen benne van? Az igazság. A szeretetben mindig benne van az igazság. Soha. Az nem egy másik alapelv. A szeretet alapelve az igazság alapelve. Az igazság alapelve a szeretet alapelve. Ez így egy az egy, kéz a kézben van. De kell, hogy legyen egy másik nagy alapelv még, ami egy teremtmény boldoggá tehet. Meg szükséges is. Vajon az mi? Az a szeretetben van. A kegyelem az igazából a bűnbe esett, tehát a bűnnel fertőzött világ számára a szeretetnek egy olyan megmutatása, ami a bűntelen lények számára szükségtelen. Tehát egy angyal, akinek nincs vétke, nincs gondolata arra, hogy az Isten szeretetével szembeforduljon, mert azt mondja az Isten szeretetére, hogy hát az természetes, hogy jó, hát ettől vagyunk boldogok, de hogy akarunk szembe menni vele. A sátáni gondolkodás azt mondja, hogy szembe kell menni vele, mert az a jó. Lehet ezt mondani, csak semmi értelme. Nincs értelme ennek, hogy... De kell, hogy legyen egy másik alapelv, ami miatt Sátán azt mondhatta az Isten szeretetéről, hogy az nem jó. Az az igazságban benne van, és a szeretetben van. Kell, hogy legyen még egy nagy alapelv Isten világkormányzása. Ami miatt az ember és a teremtmények boldogok. Az is itt van. Tessék? Az is itt van. Igen. Köszönöm. A szabadság. Igen, a szabadság. Szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ugye a Korintusi Levél 3. fejezet 17. versében olvassuk ezt el. Ahol az Úrnak lelke, ahol az Isten lelke ott van. Az Isten lelke lebegett a vizek felett, ugye a teremtésnél rögtön a Biblia legelső lapján, rögtön a legelső szavaknál ezt olvassuk. Szabadságra van szükség. Megint Petőfi Sándort kell idézzem, ugye van egy versrészlete, ami óhatatlanul eszünkbe jut. Szabadság, szerelme, kettő kell nekem. Tehát nyilván ő szerelmet mondott, de hát áthallás van, tehát értjük ezt, hogy tehát ő is felfogta, egy egyszerű gondolkodó ember is felfogja azt, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz mi kell? Szeretet meg szabadság. Hát ezt... Hány évvel ezelőtt, 170-80 évvel ezelőtt Petőfi Sándor leírta? Hát azelőtt is igaz volt, csak hát ez egy híres versrészlet is. Most ezt a Biblia valóban állítja, hogy az Isten világkormányzása szabadság és szeretet. De akkor hogy kerül ez az igazságtalanság kérdéskörébe most? Miért beszéltem én erről? Miért hoztam ezt elő? Azért, mert ahhoz, hogy egy igazságtalan lényt, egy támadó, egy igazságtalanul lázadó lényt az Isten meggyógyítson, vagy éppen kezeljen, és maga az Isten, mivel ő a szeretet és a szabadság Istene, hogyan nyúljon hozzá, hogyan tudja kezelni az Isten az ellene lázadót, aki egyébként még igazságtalan is. Ha ő nem használ mást, mert az ő lényéből nem fakad más, erőszak nem fakad az Isten lényéből, az ítélet sem erőszak lesz. Majd rögtön odaérünk, röviden összefoglalom, hogy miért. Meg ha meghallgatjuk YouTube-on ezt az előadást, akkor is megérthető lesz ez. Az Isten mit tesz, amikor idejön Krisztus a földre, és az életének minden megnyilatkozása a szeretet és a szabadság? Ha ezzel a két alapelv figyelembe vételével olvassuk el a történeteket, hogy keresem szeretet, szabadság. Mintha így szemüveget raknék, hogy szeretet, szabadság. Két objektív, tehát ilyen... Tehát nem is tudom, hogy szemléltessem ezt, és úgy elkezdem olvasni a történeteket, akkor kiszíneződnek a történetek. Rengeteg kérdőjel felismerésé változik, hogy hát most értettem meg, hogy mi volt itt a probléma. Mert vagy a szeretet, vagy a szabadság került veszélybe, ha mind a kettő együtt van, hát persze, hogy azért beszélgetett Jézus így. Hát persze, hogy... Tehát van egy csomó felismerés, na olvassuk el így az evangéliumi történeteket. Hogy a szeretet és a szabadság egyike se sérüljön, na és minden történetben, minden Jézusi megnyilatkozásában, Jézusnak minden megnyilatkozásában ezek alapvetően ott voltak. Soha nem ment Jézus ezekkel szembe. Soha. Az más dolog, hogy nem veszük figyelembe. Mint ahogy ma azt mondja a kereszténység, mi is azt mondanánk, mint akkor a zsidók, hogy ha mi 2000 évvel ezelőtt éltünk volna, biztos nem kiáltottunk volna feszíts meget. Ugye? Talán ezt gondoljuk. Hogy ezek a gonosz emberek, hát hogy lehet ilyen igazságtalan, hogy nem ismerik fel a világ megváltóját, és feszíts meget kiáltanak? Mi biztos nem. Pláne ilyen ismerettel, amivel most vagyunk. Hát ma már az egész kereszténység leborulva imádja a kereszten szenvedő megváltót. De van egy óriási nagy visszásságunk. A hétköznapokban két dolgot pusztítunk. A szeretetet, meg a szabadságot. Minden megnyilatkozásunk a másik iránt szeretetlen, vagy a szabadságát sérti. Gondoljuk ezt végig. De vallásilag azt mondjuk, hogy nem bántanánk Krisztust, de a hétköznapi megnyilatkozásaink igazából igazságtalanok, és még a másik szabadságát sem kímélik. Gondoljuk ezt végig. Gyermeknevelés, párkapcsolat, bármi némű közösség, munkahely, hétköznapi utca, bevásárlás, bárhol, figyeljük meg, ahol megvan a szeretet és a szabadság, ott mire nincsen szükség? Erőszakra. Hatalomra. Nincs szükség, mert ahol kell a szeretet, és szabadon választható, és senki nem akar a szeretet ellen még gondolkodni sem, tervezni sem semmit, ott nem kell törvény. Mert működik boldogan az élet. Na most ezt csak zárójelbe téve gondoltam végig, talán megnyit egy-két kérdést, meg gondolati kaput, de gondoljuk csak végig így a Bibliát. Azért mondtam ezt el, mert az Isten világ kormányzását ez a két alapelv szemléltetés mutatja be, és amikor Krisztus idejön a földre, akkor nem erővel és nem hatalommal kezeli a rosszat, hanem azzal, hogy emberek lássuk meg, hogy az igazságtalanul gondolkodó emberiség a saját megváltóját, aki a szeretetet és az igazságot képviseli és a szabadságot, gyakorlatilag az emberiségüt kiírtja. Kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, mondja ez Dániel könyve már előre profétikusan. Hát igazságosak vagyunk mi? Hát hogy gondolkozzunk? Hát én is, mindenki, talán ki hogy látja magát? Hát nem csak az az igazságtalanság, amit mások követnek el velem. Mondtunk már olyat embereknek, hogy ne haragudj, annyira igazságtalan voltam. Ugye ilyet ritkábban mondunk, inkább azt érezzük, hogy mások milyen igazságtalanok. A magunk igazságtalanságát azért érezzük kevésbé, mert a Biblia által a bűnnel fertőzött természetünkben ott van az, hogy nem érzékeljük az igazságtalanságot, amikor mi követjük el, az a bűn természete. Ez a természetnek, a bűn természetének a velejárója, hogy azt látjuk, ha másik hibázik, azt meg nem, ha mi. Hát így működünk, de hát erre van orvosság. Az ítéletről hadd szóljak röviden, tehát amikor itt az alapgondolatból, a jelenések könyvéből, ahonnan kiindultunk, hogy te szent és igaz, hát meddig nem ítélsz még, és nem szolgáltatsz igazságot, ami vérünkért, azokon, akik a földön laknak. Tehát világosan megfogalmazzák, hogy mi igazságtalanul haltunk meg, mint egy Krisztus kimondja, hogy én látom, hogy igazságtalanul haltak meg emberek. És mi is kiáltunk, hogy Istenem, hát hol az igazság? Miért az igazságtalanság van itt jelen? Ennyire meg annyira. És mindenki behelyettesíti a maga probléma körével. Lesz igazságszolgáltatás a Biblia szerint, és ez jó lesz. Ez kívánatos lesz. Ez nem fenyegetés, hanem tisztázás. Nem Isten elégeli meg a rosszat, és azt, hogy na most már véget vetek, hanem akkor jön el az ítéletnek az igazi időpontja, amikor nincs ember már a földön, aki az igazság szeretetét be akarná fogadni. És tudom, mit mondok. Tehát nem az igazság kutatásáról vagy elméletéről beszélek, hanem amikor már nincs ember a földön, aki igazság szeretetre akarna szomjazni. Ketté válik az emberiség. Nagyon jó a kérdés. Ketté válik az emberiség, ugye akik itt voltak a sorozat, jelenések sorozatnál, a 22. fejezet, ugye ezt említi, vissza kell lapoznunk jelenések könyvét, gyakorlatilag a Biblia utolsó fejezete ez, és az utolsó lapja. Ott ez le van írva, hogy aki szent, legyen szent, ezután is, aki igazságtalan, maradjon igazságtalan ezután is, de nem az Isten akarja így, hogy így maradjon. Tehát vigyázzunk, mert az Isten, ha a szabadság és a szeretet Isten, akkor nyilvánvaló, hogy a szavak nem kell, hogy rossz képzeteket fakasszanak bennünk, hogy az Isten azt akarja, hogy igazságtalan, hogy maradj igazságtalan, tehát nem erről szól, hanem azt mondja, hogy ha nem tudok rajtad választani, változtatni, ha már minden lehetőséget megadtam, de te minden utat lezártál, hát, ha igazságtalan akarsz maradni, maradj. Nem erőltethetem. De aki igaz, az maradjon igaz ezután is. Nehogy igazságtalanságba forduljon. Tehát ugye az Isten lényéből ez fakadna, nem? Tehát ha ezért mondom, hogy ha alapvetően megértjük az isteni világkormányzást, mint az ő gondolkodásának az alapját, szeretet és szabadság, és ha így olvassuk az egész Bibliát végig, akkor érthető lesz minden része szinte. Ez egy olyan kulcs, amit most elmondtam, próbálkozzunk vele. És tehát nem az Isten elégeli meg, nem besokal, ahogy szoktuk ma mondani, hanem nincs értelme tovább várnia, tehát lezárja a történelmet. De a történelem lezárásáról ugye beszélgettünk jelenések sorozaton, most erre nincs időm már újra kitérni. Az isteni ítélet is a szeretet és a kegyelem, ahogy hallottunk egy gondolatot is, által valósul meg. Mert az Isten azért tesz igazságot, mert az igazság szeretőket már nem akarja, hogy szenvedjenek tovább. Hát meg el kell kezdeni, már bocsánat, hogy ilyen egyszerű hétköznapiassággal fogalmazok, hát az Isten már szeretné megajándékozni az ő igazságszerető gyermekeit, akik a történelem során meghaltak, és sokszor igazságtalanul haltak meg az igazság szerető emberek, de ők nem maradhatnak a sírfogságában. Az igazság szeretet az Isten erkölcsi lényét arra... Tehát másképp fogalmazok. Az Isten lényéből az fakad, hogy az igazság szerető teremtményét nem tarthatja végleg a halálba. Nem engedheti meg az Isten, hogy halálba maradjon az, aki igazság szerető, de igazságtalanul ért az élete mondjuk véget. Ezt így mondja például Péter, apostol, Jézus tanítványa, az apostolok cselekedete második fejezetben, ott a 22. vers környékén, ha jól emlékszem, ezt Jézusról mondja, hogy lehetetlen volt a halálnak Krisztust fogva tartania. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert a hétköznapi mondással ellentétes. Ugye a hétköznapi mondás azt szokta kifejezni, hogy ez már holtbiztos. És akkor néha, ha alkalom adódik, akkor szoktam mondani, hogy a halál az nem biztos. Úgy meglepődnek az emberek egy egyszerű hétköznapi helyzetben, ilyet mondunk, hogy a halál az nem biztos. Hát mi a biztos? Hát az élet. Hát ki az erősebb? Még a gyerekeket is szoktam kérdezni, hogy ki az erősebb, Isten vagy Sátán? Hát a gyerekek mit mondanak? Hát az Isten. Akkor? És az Isten az élet Istene, nem? Meg az igazság Istene, meg a szeretet Istene, meg a szabadság Istene. Csak nem tud győzni? Igen, mert ő nem erőszakkal éli meg, hanem erkölcsi győzelmet munkál. Ahhoz viszont idő kell. Ismerjük Petőfinek a legrövidebb versét? Ehhez a témához rendkívül pontosan passzol. A legrövidebb verse. Az idő igaz, s eldönti, mi nem az. Tehát türelem. Ez az ítélet. Türelem. Majd mindjárt odaérünk, hogy mivel zárja Krisztus az ítélet kérdését, meg milyen tanácsot ad nekünk, akik szeretnénk igazság szeretettel élni. És az a különbség, ha már az igazság szeretet szót használtam, ezt a Tesszalonikai második levél, második fejezet, 10. versében olvassuk. Egyedülálló. Ezt ott Pál apostol mondja a történelem végéről, hogy az Isten azokat tudja oltalma alá helyezni és védeni, akik befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Vigyázzunk, itt különbség van. Nagyon sok ember tud bizonyos igazságokat, amit a Bibliából meg lehet tanulni. Sok ember nagyon nagy igazságokat tud, de nem biztos, hogy szereti. Itt én azt szeretném hangsúlyozni, és a Tesszalonikai levélben sokat gondolkoztam, hogy ezt hogy lehetne jól megérteni és szemléltetni, hogy egy egyszerű ember, aki mondjuk nem ismer semmilyen bibliai tanítást, nem ismer nagy igazságokat, úgymond igazságokat. Szokták mondani vallásos emberek, amikor megismertem az igazságot. És ezt mondják olyan fennhangon, hogy mások, hogy hát én meg nem. És akkor úgy elcsüggedünk, hogy na jó, te megismerted, én meg nem ismertem meg. Sokszor már ilyen dicsekvő hangvétellé válik, hogy amikor megismertem az igazságot. És meg is szeretted? Kérdezzünk vissza. Kérdezzünk, és szereted azt az igazságot? Mert nem biztos, hogy szereti. És erre nem is biztos olyan könnyű válaszolni. Egy egyszerű ember, aki mondjuk nevezzük tudatlannak, nem ismer Bibliát, nem ismer igazságokat, de a lelke mélyén igazság szeretet dolgozik a lelkében. Amikor egy igazságtalan helyzet van, érzékeli, hogy mi a igaz és a hamis közti különbség. Ha hall egy tanítást, akkor ha először még sose hallottam, de a lelke rezdül, hogy aha, az az igaz, ez meg a hamis. Mert szereti az igazságot, és azonnal tud különbséget tenni. És ha ő maga is belekerül egy élethelyzetbe, akkor még ha az ő saját kárán múlik, akkor is az igazság szeretet úgy dolgozik benne, mint a latornál, hogy hát mi méltán szenvedünk. Hát a cselekedeteinkért feszítenek keresztre, de hát ő semmi méltatlant nem cselekedett, ugye a Párbeszéd elhangzik Krisztus kereszteldozatánál. Szóval nem az életemért nyughatatlankodok, hát most a halálos ítélet jogos. Hát mit csináltunk mi? Mondja a latortársának, a bűnözőtársának az egyik lator. Tehát jobban szereti az igazságot, mint a saját életét. A másik lator nem. A másik először azt mondta, hogy szabadíts meg magad, meg minket is. Hát szabadulás vágy van mindenkibe, csak csinálná utána ugyanazt, mint régen. Na de emez a lator? Nem. Aki közben meggondolta magát, sőt, azt mondta, hogy emlékezzél meg, Uram, amikor eljössz a te országodban. Én nem is így akarok élni. Tehát lehetnek úgy emberek hibákat elkövetők, sőt, bűnözők is, hogy valahol a lelkük mélyén nyugtalanok, és igazán igazságszeretők. És sok ember szaladgál kint a hétköznapokban, akikről nem is tudjuk, hogy a lelke mélyén milyen bűnöző, és nem azért nem válik bűnözővé, mert jó ember, hanem mert nem akar büntetést szenvedni. Ki látja ezt? Ki tud ebben igazságot tenni? Mert én nem. Nem is vállalom. De az Isten lát. Minden szívbe belelát. Minden emberi gondolatot jól ért. Ezért fontos az igazság szeretet befogadása, és nem az igazságok elméleti megtanulása. Az majd utána. Előbb igazság szeretetre legyünk szomjasak. Igazság. Így fogalmaz a Biblia, akik befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. rendkívül fontos. Azután következzenek az igazságok megértése is, de ha nem szeretjük azokat az igazságokat, amiket tudunk, nem fog megmenteni egy megtanult igazság sem, senkit. Ez tudom súlyos, de vállalom a felelősséget. Nagy kérdés még mindig megmarad, miért válnak áldozattá azok, akik igazságot éheznek és szomjaznak? Nagy kérdést fölteszi például János apostol, Jézus legfiatalabb tanítványa a levelében, a harmadik, első levelének a harmadik fejezet 12. versében, tehát 1 János 3.12. Fölteszi a nagy kérdést, hogy miért gyilkolta meg, ugye, Káin Ábelt? Hát miért gyilkolta meg? Aki a gonosztól volt, Káin, és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvérei pedig igazak. Ez a válasz. De értjük ezt a választ? Mert úgy érezzük, hogy hiányos, de nem hiányos. Nem hiányos. A gonoszságnak, az igazságtalanságnak van egy egyszerű természete. Gyermek anekdóta, de röviden elmondom. A skorpió és a béka története, vagy anekdótája ismerős talán, hogy a béka tud úszni, a skorpió nem. A skorpió, akit megmar, az meghal. És a skorpió megkéri a békát, hogy béka, vigyél át a folyó másik oldalára. És mondja a béka, hogy dehogy viszlek, hát én nem akarok meghalni. És akkor mondja a skorpió, de gondolkodjál, béka, hát én se, a hátadra ülök. Te átúszol velem a folyó másik oldalára, ott én leugrok a hátadról, mehetsz tovább szabadon. Én csak át akarok jutni, és te át tudsz finni. És akkor gondolkodik a béka, mondta, jó, rendben van. Elindulnak a folyó közepén, megszúrja őt a skorpió, és a béka még megkérdezi tőle, hogy te, skorpió, miért szúrtál meg? Azt mondtad, hogy nem fogsz megszúrni. Sajnálom, ilyen a természetem. Na, ez a bűn természete. Ne játszunk vele. Nincs logika benne. De ha mi kiszámítjuk logikával, akkor majd megszúr. Tehát jól szemlélteti ezt egyébként. Na most azért ez a válasz. Miért gyilkolta meg? Mert a gonoszság magában hordja, hogy nem tűri az igazat. Nem tűri. Üldöznie kell, vérében van, indulatba hozza az igazságtalanságot, az igaz. El kell pusztítsa. Még akkor is, ha vallásos köntösben van. Akkor is. Még ha keresztény köntösben van, akkor is el kell pusztítsa. Még ha az Isten nevében jön, akkor is el kell pusztítsa. És ez Jelenések könyve által leleplezett legnagyobb mondani való, hogy a történelem végén Isten nevében, Krisztus nevében megváltást, szeretetet, mindenféle kegyes szót használva egy igazságtalan hatalom lép színre, és az igazság szerető emberek meg nem értik, és killódnak a lelkükbe, hogy mi ez? Te szent és igaz, meddig nem szolgáltatsz igazságot? De megyek tovább, két Zsoltár részletre szeretnék még egy kicsit... Tessék, szabad? A két Zsoltár részletre szeretném még a figyelmünket felhívni. A 37. és a 73. nagyon ide kívánkozik, ugye könnyű megigyezni, mert ugye a 37 meg a 73. Nem az egészet, de majdnem föl kéne olvasnom az egészet, érteni fogjuk, itt se akarok túl sokat fűzni hozzájuk, de nagyon, nagyon ide kívánkozik, ami az igazságtalanság és az igazság nagy küzdelméhez tartozik. Tehát mit mondtunk, hogy ha igazságtalanság ér bennünket, akkor hogy szoktunk rá reagálni? Ugye mérgelődni, bosszankodni, háborogni, tehát az ember lelkében ez jön elő. Hát ezért kezdi a Zsoltár így. Ne bosszankodjál az elvetemültekre. Ne irigykedjél a gonosztevőkre. Életszerűen kezdődik. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban. Tehát, hogy az igazságtalan élethelyzetek között hogy lehetne gyönyörködni? Hát még kedvem sincs rá, mondhatná az ember. Mit mond ez a Zsoltár? Most életszerűen akarom olvasni, nem milyen kegyes hangulattal. De mégis ez a válasz, és ez az egészséges pszichológia, amit a Zsoltárokban találunk. Az, hogy gyönyörködjél az Úrban. Az igazságtalanságban nem tudsz gyönyörködni. az attól szenvedni lehet. De azt mondja, gyönyörködjél az Úrban, ugye az ő világkormányzásában, és megadja néked a szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Na de mikor? Csak akkor, ha ragaszkodok ahhoz az igazsághoz, amit szeretek. Ha én magam is igazságtalanná válok a mások igazságtalansága nyomán, akkor mit várhatnék? Belekeveredtem. Ugyanabba, ami háborít. Akkor ugyanott tartok, mint a többiek. Ha igazságtalansággal válaszolok, vagy haraggal, vagy bosszankodással, vagy irigykedéssel, hát mit várhatnék? Tehát nagyon szép a Zsoltár részlet tanácsa. Szóval felhozza, mondja azt, hogy felhozza a te igazságodat. Az idő igaz, és eldönti, mi nem az. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, nem? Hát olyan életszerű tanács. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól. Hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Elég életszerű? Hát 3000 évvel ezelőtt íródott. A Dávid Zsoltára. Most aktuális, mert engem is úgy hívnak. És azt mondja, egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. Szóval várd ki. Nagyon, tehát Petőfi valami nagyon nagyot megértett. Szóval az idő igaz, és eldönti, mi nem az. Azért mondom, hogy ezt a két sort, ezt meg tudjuk jegyezni, legrövidebb vers. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát nagyon szép ez a Zsoltár részlet, de most nem olvasom tovább. Most elolvasok a 73. Zsoltárból is ugyanígy egy részletet. Jusson eszünkbe, vegyük elő, szóljon hozzánk, amikor a saját szemünkkel olvassuk. 37. és 73. ezt úgy gondolom nem felejtjük el. Aztán 73. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Figyeljük meg, mit mond a boldog mondások, fülünkben cseng, tiszta szív. Tehát kapcsoljuk össze ezeket, amit a Biblia állít mondjuk a tiszta szívről, és akkor gyűjtsük össze magunknak. Abból egy nagyon komoly gondolati tartalom fog megszületni bennünk, hogyha ezeket látjuk, hogy a boldog mondások hogyan érkezik el a tiszta szívhez. A 37. Zsoltár hol mondja a tiszta szívet? 73. Zsoltár hol mondja a tiszta szívet? Mi az a tiszta szív? Nagy kérdés. Itt is azt mondja, és jó azokhoz, bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívek. De én? Hát életszerű, nem? Hát én? Hát mások, igen, de én? Már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Költői módon, de hát ez amikor egyszerűen összeomlok. Én ezt nem bírom tovább. Ugye mi így szoktuk mondani itt, mert költői módon ugyanaz van kifejezve. Ugyanez, már nem bírom tovább, most már elegem van. Mit szoktak mondani az emberek? Csak mondom, itt költői szépséggel van ugyanaz kimondva, amit mi hétköznap nagyon szleng stílusban megkáromkodva szoktak az emberek kifejezni. Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Hát nem marja az ember lelkét? Dehogy nem. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az erejük állandó. Halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. Hát legyek én is kevés meg erőszakos, jobban fog menni a dolgom? Ugye az embert megkísérti. Hát akkor majd úgy csinálok én is. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük gondolatjai csaponganak, gúnyolódnak, gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhíjázással. Ugye nagyon életszerű. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. 11. versnél folytatom. És mondják, mint tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Én mi ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyon gyűjtenek. Hát nem igazságtalanság ez? Hogy övék nekik megy jobban? Akkor válja gonoszszá, és nekem is ma jobban megy. Hogy legyen ez? Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet. Itt van, olvashatjuk. Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel, ha ezt mondom. Ilyen módon szólok. Én mi a te fiaid nemzedékét árulom el. Nem tudom, ezt értjük-e most itt. Ez egy ilyen gondolati váltás. Azt mondja, na ha így gondolkodom, hogy eddig olvastam, hogy hát én hiába tartottam tisztán az én kezeimet, de akkor a te fiaid nemzedék, akkor áruló leszek, az igazság áruló leszek, ha azt mondom, hogy igazságtalan akarok inkább lenni az előnyökért. Akkor a te fiaid nemzedékét, mintha az Istennek mondja, akkor a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szemeimben. Hát nagyon valóságos leírás ez. Most ezt csak én tettem hozzá. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak sorsát. Tehát azt mondja, az Isten szent helye, az mi? Közelsége? Az igazság szolgáltatása? Vagy éppen, amiről a sorozatunk nyomán beszélgettünk, a szentek szentjében végzett főpapi szolgálata? Keressük meg ezt is YouTube-on. Főpapi szolgálat, ennyit üssünk be, főpapi szolgálat. Vagy 4-5 előadás van róla. Ez legaktuálisabb kérdés manapság. Aztán azt mondja ezután, bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Na mit értett meg? Nem olvasom végig, de nem hosszú. Bizony, síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha felserkenünk, te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának a veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. Most nem olvasom tovább, de nyugodtan fejezzük be otthon ezt a Zsoltár részletet. Tehát van egy gondolatmenet az élet igazságtalanságairól. És küzdelem van az ember lelkében. Aztán nehéz dolog ez a szemeimben. Nem tudom megküzdeni magamba. Állandóan ott nyugtalanít ez az egész életszemlélet, és ami körülvesz, és hogy legyek túl ezen? Akkor keressük meg, mi az, hogy bemegyek az Isten szent helyébe, és valamit megértek. És zárásképpen, nem sok időnk maradt, ebben az egész igazságtalanság kérdésben fel kell tegyük azt a kérdést akkor, hogy micsoda az igazság? Akkor mi az igazság? Most itt rövidebb leszek egy kicsit, mert most az igazságtalanság volt a nagyobb témánk, de az igazság szebb téma lenne. Ugye Pilátus tette föl ezt a kérdést, amikor Jézust hozzávitték a zsidók, és ugye Pilátus, amikor személyes kihallgatásban maga elé vette Jézust, akkor Jézus mondta neki azt, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ez egy nagyon szép mondat. Tehát valaki azért született erre a világra, és azért élte le itt azt a 33 és fél évét, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. És azt mondja, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Jó pásztor, hallják a juhok. Igazság szeretet, meghallom. Szóval figyeljük ezeket a szép összefüggéseket. Működik, azt gondolom. Tehát ha valahonnan az Isten megismerhető, akkor ezen a ponton igen. Hogy az emberekben van lelkiismeret, van igazságérzet, csak vigyázzunk a magunk lelkére, hogy az igazságtalanságok és a problémák között ne váljunk mi magunk is igazságtalanokká. Meg háborgókká, meg ahogy olvastuk a Zsoltár részedből, hogy mivé. És azt mondta még Jézus szintén János evangélium a 14. fejezetében, egyébként ez János 18. fejezetében hangzik el a 17. versben, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. De korábban a búcsú beszédének az elején is Jézus azt mondja, a 14. fejezet 6. versében, ugyanitt János evangéliumában, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aztán azt is mondja ugyanitt a 14. fejezetnek a vége felé, hogy békességet hagyok néktek. Na most általában az igazságtalanság helyzet mit hoz elő belőlünk? Hát békétlenséget. Elveszítjük a béketűrésünket. Kijövünk a sodrunkból, ahogy szoktuk mondani. És Jézus azzal kezdte, hogy én vagyok az igazság, és az Ószövetséget, hogyha föllapozza valaki Ézsaiás 32. fejezet 17. versét, akkor megtalál egy érdekes gondolatot, és az Ószövetség, Újszövetség itt nagyon gyönyörűen összekapcsolódik. Ézsaiás 32.17 így hangzik, és lesz az igazságnak műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom. Valaki mondta nyugalmat, itt van. De ez csak az igazságnál van. Igazságtalan élethelyzet nem ad nyugalmat. Olvasásra ajánlom még egyébként mindenkinek, és ezt én most nem teszem meg, de a János Evangélium 8. fejezetét, ahol egy nagy vita helyzetet olvashatunk Jézus és a magukat legkiválóbbnak tartó vallásos vezetők között. János Evangélium 8. fejezet. Ezt csak úgy otthoni olvasásra kívánom. Mit tanácsol Jézus azoknak, vagy nekünk, akik a történelem záró szakaszában is az igazságot és az igazság szeretetet szeretnénk befogadni és ahhoz ragaszkodni? Nagyon egyszerű. Igazságtalan élethelyzetben és igazság ellenes időszakban a legalapvetőbb, amit Jézus mondott Lukács Evangélium 21.19, meg Máté 24.13, tehát Lukács 21.19, a ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Ez a legegyszerűbb. Én erre bonyolultabbat nem is akarok. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Tehát, mintha azt mondaná Jézus, hogy igen, tudom, hogy igazságtalanság van a Földön, és ha én igazság szerető vagyok, és nem vagyok hajlandó belekeveredni az igazságtalanságokba, akkor egyszerűen ott tartja az ember magát, ott találja az ember magát, hogy egy csomó helyről kikerülök. Ide se tudok menni, ott se érzem otthon magam, ez se lesz jó. Csúfolnak, hogy te egyedül maradsz. Mit csináljak? Pedig szeretnék békességet szerezni Isten és emberek között, és közben egyedül maradok. Vagy rosszul csinálom, hogy az ember vívódik. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Mi az a béketűrés? A másik szóhasználat az álhatatosság. Aki mindvégig álhatatos marad, Máté 24.13-ban ugyanezt olvassuk, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Nagyon egyszerű, olyan nagyon egyszerű ígéret. De mit jelent ez? Honnan indultunk ki? Jelenések 3.10-ből. Egy kevés ideig nyugodjatok. Még nem ért véget ez a történelem. De béketűrés, vagy álhatatosság, amikor az ember lelkében az Istentől, de az igazság műve csak. Tehát ha valaki igazságot követ, akkor a lelkében nyugalom van. És egyébként még nem a keleti vallásokat akarom én itt reklámozni, de még azok is felfedezték, hogy ha valakinek igaza van, akkor megengedheti magának, hogy nyugodt maradjon. És azt mondja, hogy az Isten felhozza a te igazságodat, mint a delet. Várd ki, békével és türelemmel. És emlékszem, sokat vívódtam, pár évvel ezelőtt ezen gondolkoztam, hogy jó, de én ezt tudom, tehát tudok róla beszélni. Tudok róla tanítani, meg tanácsot adni is. Na, de amikor én magam belekerülök a helyzetbe, akkor azt csak a hozzám legközelebb állók tudják, hogy mi van. Az nem ilyenkor jön elő, hanem a nehéz és az éles élethelyzetekbe. Egy kis záró anekdótát hadd mondjak. Ez egy ilyen teológusi humor, ha lehet így mondani. Két teológus beszélget. És akkor az egyik teológus azt mondja a másiknak, hogy te figyelj, csak van itt egy biblia vers. Én ezt nem értem. Na mutasd csak. Te figyelj, elmagyarázom neked. Ha, elmagyarázni én is tudom, csak nem értem. És ez nagyon valós, mert beszélni könnyű róla, én tudom. Na, de amikor benne vagyok, akkor eszembe jut, hogy na, most hol a béketűrés? És sokat vívódtam ezeken a helyzeteken, mert rajta kaptam magamat, hogy hát beszélek, hogy most akkor bort iszik és vizet prédikál, helyzetben vagyok adott esetben, vagy mi van? És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy hol tanulható meg a béketűrés? Hol tanulható meg? És figyeljük meg, hogy az igazság szerető emberek legalapvetőbb hibája, hogy gyorsan elveszítik a béketűrésüket. Az igazságtalan emberek sokszor türelmesebbek, mert ők is igazság. Nem biztos, hogy ez így van, azért vigyázzunk. Tehát most nem akarok eltúlzottat meg hamisat állítani, de aki igazságtalan, én is az vagyok, mit törődök? Tehát ilyen nem törődöm gondolkodásból, marad egy ilyen igazságtalan nyugalom. Ilyen minden mindegy. De aki szereti az igazat, a precizet, a tisztát, a jót, a helyeset, a rendet, az meg miért nyugtalankodik állandóan? Hát nem lehet mellette megmaradni, pedig tudom, hogy szereti az igazságot, meg a tisztát, meg a helytelent. Családi problémák viharai innen indulnak ki. Hát persze, vagy éppen nem törődik bele a másiknak a változni nem akarásába, hogy meg miért olyan. Így van. És a római levél 5. fejezetének a 3. versében találtam meg ezt a gondolatot, ezzel már zárom tényleg. Véghetetlen, tehát ez egy végtelen téma egyébként, de bezárom. Az 5. fejezet, római levél 5. fejezet 3. versében találtam meg a választ. Pedig hát olyan régóta olvastam a Bibliát, és körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt találtam meg a választ, csak igazán, amikor úgy leesett, úgy igazán úgy nyugvó pontra került, azt mondja, hogy nem csak pedig, hanem, ugye majd egy gondolatmenetbe belelép, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Mondom magamnak, hogy hát az meg hogy lehet háborúságban dicsekedni. Minek? Tudván, hogy, tehát azt mondja, valami értelmi vagy elmében való elrendezettséget folytat ezután, tudván azt, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Mit olvasok? Tehát most így elmondom, hogy hogy küzdök a Biblia verssel. Mit olvasok? A háborúság békességes tűrést nemz. Ugye a nemzést, értjük, hogy mi a nemzés. Tehát ha én meg akarom, hogy megszülessen bennem a békességes tűrés, az hol tanulható? Háborúságban. Hajaj, hát bajban vagyok. Hogy van ez akkor? Tehát otthon a meleg szobában, amikor senki nem zavar, nem tudom megtanulni a békességes tűrést? Nem, hát. Nem alkalmas a környezet rá. Pedig nem arra vágyunk. Na kerüljünk csak háborúságba. Az felszínre hoz olyan dolgokat, hogy mi van bennem, és ott az iskola. Akkor tanuljuk meg a békességes tűrést. A háborúság békességes tűrést nem. Kinek? Annak, aki szereti az igazságot. Jó, tehát. A békességes tűrés pedig, és itt érdekes egy ilyen görög szó kutatásra késztetett, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. Na most ezt én így nem értettem. Na megnéztem a görög szöveget, és nem is így. Tehát ezt nem pontosan fordította Károli Gáspár, hanem úgy lenne helyes, és így mindjárt megvan az értelme, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot. Ez a helyes szó, kipróbált. Tehát egy ember, aki a háborúságban békességes tűrő maradna, az egy próbát kiállt ember, egy kipróbált ember. Az kiállt a próbát. Tehát ez az egyszerű magyarázat. A próbatétel, tehát a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg senkit. Honnan indultunk el? Te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem szolgáltatsz igazságot? Na ebben a reménységben vagyunk. És hogy viselhető el akkor az igazságtalanság? Na nem kezdem újra az egész gondolatmenetet, hanem köszönöm szépen a figyelmet, és ha valakinek esetleg kérdése van, akkor még részletekbe bele tudunk menni, ha tudok, válaszolok, vagy beszélgethetünk is. És szép estét mindenkinek, is jó utat majd hazafelé.